iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az elmúlt időszakban többször szóba került a világ egyik leghíresebb csetszolgáltatása, a Telegram, és egész konkrétan Pavel Durov, a Telegram vezérének letartóztatása. A vádak ugye arról szóltak, hogy azzal, hogy nincs megfelelő moderáció a szolgáltatás mögött, legalábbis az európai hatóságok által elismert megfelelő moderáció, azzal igazából a szolgáltatás elősegítette különféle bűnszervezetek működését, mondhatjuk azt, hogy nem túl legális tevékenység terjedését, és többek között ugyebár ilyen terület volt a gyermekpornográfia, a drogkereskedelem, a terrorizmus, az emberkereskedelem és az embercsempészés is. Ezek segítése a vád Pavel Durov ellen, viszont nem ők az egyedüliek, akik most a hatóság célkeresztjébe kerültek. Az egyik legrégebbi és tinédzserek között még mindig nagyon népszerű szolgáltatás, a Snapchat néz nagyon-nagyon komoly vádak elé.
Igen, ugyanis Új-Mexikó beperelte konkrétan a vállalatot, mert a vád szerint a Snapchat platformon rendszeres volt a gyermekek szexuális kizsákmányolása és más veszélyes tevékenységek. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni, majd a következőben taglaljuk a telegramos vádakkal. A pert azért indították, mert a Snapchat állítólag figyelmen kívül hagyta a felhasználó jelentéseket. Az alkalmazottak, tehát a Snapchatben dolgozó emberek havonta 10 000 úgynevezett szextorciós, tehát valamilyen módon gyanús bejelentést kaptak, és egész egyszerűen a cég nem figyelmeztette a felhasználókat, hogy ne keltsen félelmet bennük, tehát konkrétan annak ellenére, hogy tudtak róla, nem csináltak semmit. És a vádak között szerepel, hogy a Snapchatnek van egy ilyen quick add, gyors hozzáadás funkciója, ami felnőtt idegeneket ajánlott a gyerekeknek a belépés után, a Snap Map szolgáltatás pedig lehetővé tette felnőttek számára, hogy kiskorúak fiókjait megtalálják. Azért ugye itt szerintem alsó hangon egy pár fejben legalábbis, akinek van gyereke és ott dolgozik a Snapchatnél, egy picit föl kellett volna gyújjon a vörös lámpa, hogy ez itt nem oké, tehát itt nem utogassa már a gyerekeket térképes megjelenítésben, és hogy ráadásul a biztonsági szakértők javaslatait visszautasította folyamatosan a cég, és ez megnehezítette a hatóságok vizsgálódásait is. A PER szerint a Snapchatet nem csak szexuális bűnözők használják, hanem hasonlóan a Telegram vádakhoz, kábítószer, fegyverkereskedők, akik szabadon hirdetik áruikat a platformon, ami halálesetekhez is köthető már, tehát egész biztos, hogy most úgy néz ki, hogy hát nem mondom azt, hogy felébredtek a hatóságok, mert valószínűleg eddig is tudtak róla, de hogy sokkal látványosabban toppantanak oda az ilyen szolgáltatásoknak, mint ugye a Telegram, vagy ebben az esetben a Snapchat, és annak idején, amikor a Telegramról beszéltünk, ott megemlítettük, hogy a WhatsAppnak is voltak már komoly problémái, ilyen moderációs problémákkal, tehát ott is őrizetbe vették az akkori vezetőt, pontosan azért, mert hogy illegális tevékenység folyhat a WhatsAppon. Mindenképpen pozitívum ez, mindenképpen jó, hogy figyelnek a hatóságok, ez azért nagyon-nagyon kemény, tehát így felsorolás alapján is elég súlyosak ezek a vádak a Snap vállalattal szemben. Meglátjuk, hogy mi lesz a per kimenetele, és ha már per és kimenettel, egy picit szolidabb, de azért pénzben mérhető bírságot kapott a T-Mobile Amerikában, ugyanis közel 16 millió dolláros bírsággal sújtotta az FCC.
Az amerikai fogyasztóvédelemnek is titulálható szervezet igazából nagyon egyszerű ok miatt vette elő a T-Mobile-t, és ahhoz képest egészen kevésnek is tűnhet ez a bírság, mert hogy a cég 2021-től egészen idén, tehát 2021 januárjáig adatszivárgások millióinak felelőse volt. 130 millió ügyfelet érinthet az a hibás adatkezelés, melynek köszönhetően lakcímeket, társadalombiztosítási számokat és egyéb érzékeny adatot tudhattak meg idegenek a T-Mobile, az amerikai T-Mobile ügyfeleiről. És a cég bár nyilvánvalóan ezen a területen már ezentúl már nem igazán tud mit tenni, azért az egy pici pozitívum volt a történetben, hogy a bírságnak megfelelő összeget egyúttal arra fordítják majd, hogy fejlesszék a kiberbiztonsági infrastruktúrájukat, viszont azért ez mégis egy nagyon-nagyon nagy mértékű és elég súlyos adatszivárgásnak tekinthető, legalábbis az elmúlt évtized adatszivárgásainak fényében.
A megállapodás részeként a T-Mobile több lépést is vállalt, tehát ugye nem csak az, hogy 15,75 millió dollárt költ kiberbiztonságra, ami pont annyi, mint ahogy a Peti is említette, mint a bírság, hanem rendszeres jelentéseket is küld a kiberbiztonság állapotáról, a nulla bizalom megközelítést fogja alkalmazni a hálózatát, és többfaktoros hitelesítést vezet be. Jó napot kívánok 2024, hogy megakadályozza a jövőbeli adatvédelmi problémákat. Tehát ezek azok a lépések, amiket a T-Mobile azért tesz, hogy egyrészt nyilvánvalóan a jövőben ne legyen bírság, másrészt pedig reméljük, hogy ez azzal is fog járni, hogy nem hogy 130 millió, hanem lehetőleg egy ügyfélnek sem kerülnek ki az adatai. Ugye azért azt tudni kell, hogy Amerikában, hogyha társadalombiztosítási számokhoz nevek és lakcímek vannak, azzal nagyon komoly visszaéléseket lehet elkövetni. Na most egy ekkora vállalatnál ilyen mértékű szivárgás 3 éven keresztül folyamatosan azért az elég kemény. Mint ahogy az is kemény, hogy újra beszélünk az Epic Games-ről, és nem annak kapcsán, hogy milyen jó játékokat fejleszt, hanem megint annak kapcsán, hogy bemorcult a játékfejlesztő vállalat, és neki ment apró pici garázs cégeknek, akiket úgy hívnak, hogy Google és Samsung.
Abszolút nem újdonság, hogy az Epic Games ismételten egy nagyvállalattal áll perben, és ráadásul olyan nagyvállalattal, amelynek valamilyen eszközplatformja van, tehát operációs rendszert üzemeltet, van mondjuk okostelefonja a portfóliójában, vagy bármilyen egyéb olyan eszköze, melyekkel játékokat lehet futtatni. Nyilvánvalóan megint arról van szó, hogy valami nem megfelelő az Epic számára abban, ahogy ő tudja terjeszteni a játékait, mert ugye korábban azért is indult el az a nagy platform szabadság és platform függetlenség, mert most már az Európai Unió megkövetel minden gyártótól, tehát hogy különféle alkalmazásboltokat telepíthessük, akár iPhone-okra is, és hogy mindenféle harmadik fél bevonása nélkül közvetlenül is vásárolhassunk mondjuk egy alkalmazásban, vagy alkalmazásboltból, mert hogy eddig ugyebár ez például az Apple esetében mindig az Apple alkalmazásboltján keresztül kellett, hogy megtörténjen, emiatt pedig ugye magasabb árakat szabtak meg a játékkiadók, mert hogy az Apple-féle sápat is meg kellett fizetniük. Ezek eltűnése mindannak köszönhető, hogy az Epic perbe kezdett a nagyvállalatokkal, és saját maga kezdett el üzletelni közvetlenül a felhasználókkal. A legújabb vád szerint most arról van szó, hogy az Epic azt is kifogásolja, hogy a Samsung az okostelefonjain nem engedi gyári beállítás alapján legalábbis a külső forrásból történő alkalmazás telepítést, hogy ezt leegyszerűsítsük, nem engedi feltelepíteni az Epic saját alkalmazásboltját, vagy az alkalmazásboltnak onnan a különféle játékot, mint például a Fortnite-ot, vagy egyéb által gyártott és egyébként híres felkapott játékot. Tehát ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni egy felhasználó, ahhoz be kell menni a beállításokba, és ugye a 20-21 lépés alatt sikerül bekapcsolni és telepíteni az adott alkalmazást. Az Epic szerint ez nagyon sok ember kedvét elveszi, ezzel pedig a Samsung szándékosan gátolja a kisebb vállalatok, a kisebb alkalmazásboltok terjeszkedését.
Ugye egyrészt azért kisebb vállalatnak titulálni az Epiket azért, hát finoman szólva is eufémizmusnak tűnik. Másrészt az jutott eszembe, hogy oké, azt mondja majd az európai hatóság döntése alapján a Samsung meg a Google, hogy rendben, akkor engedélyezzük az alkalmazásokat. Ez viszont utat nyit minden más olyan alkalmazásnak, ami szándékosan tényleg valamilyen kárt szeretne okozni, vagy olyan részéhez próbálna hozzáférni a telefonnak, amihez nem szeretnénk, és adott esetben a felhasználó sem szeretné, hogy hozzáférjenek. Tehát ez megint egy kétélű fegyver, mert valóban az Epic Games-nek jogos az a panasza, hogy túlságosan nagy akadályokat görgetnek a vállalatok, ugye jelen esetben a Samsung és a Google az elé, hogy az Epic Games szoftvereket használják a felhasználók, viszont ezek a gátak részben azért vannak, nyilvánvalóan nagy részben azért vannak, hogy minél inkább Google és Samsung saját applikációkat használjanak, de azért is vannak, hogy lehetőség szerint a kártékony applikációkat is kívül tartsa valamilyen szinten. Tehát szerintem nagyjából a megoldás az valamilyen megbízható, fejlesztő címke lehetne, ami azt mondja, hogy mondjuk az Epic Games esetében, vagy a bizonyos biztonsági funkciókat és nem tudom én, szabályokat teljesítő cégek esetében kikapcsolódik ez a funkció, míg a no-name ismeretlen fejlesztőknél valóban be van kapcsolva, és igenis kérdezze rá 62-szer a felhasználónál, hogy tudja, hogy akarod telepíteni ezt a szoftvert? Biztos vagy benne?
Azért tegyük hozzá, hogy van erre más analógus eszközön egyszerűbb megoldás, ugye ott mindig külön kell engedélyezni minden egyes alkalmazásnak, hogy feltelepítsen másik programokat, de a Samsung egy picit ennél azért ment tovább, mert úgy érzi, hogy ez a biztonsági réteg még nem elegendő, és valóban az Epic is hasonló ötletre jutott, mint amit te is említettél, Feki, hogy nem biztos, hogy mindenkit ennyire zártan kéne kezelni, és szeretnének ők elérni valamiféle státuszt az adott platformon, aminek köszönhetően ők már egy megbízható bolt minősítést kapnának, vagy bármi ennek megfelelőt. De hogy erre nincs lehetőség jelen pillanatban, és az Epic ezért is perel igazából, nem csak azért, mert a gyártók megnehezítik az ő terjeszkedését, hanem mert nem is biztosítanak semmiféle igazolt státuszt, vagy bármiféle olyan opciót, amivel egy picit közelebb kerülhetnének a felhasználókhoz. De az is igaz egyébként, hogy a Google maga is szeret beépíteni néha ilyen blokkokat. Vannak olyan alkalmazások, amiket mondjuk akár pont a saját Pixel telefonjain nem enged hozzáférni értesítésekhez, vagy egy-egy kritikusabbnak tűnő dologhoz, legalábbis szoftveres oldalról. Úgyhogy gyártóként ez nagyon eltérhet, egyelőre az Epic ezt a két céget, tehát a Google-t és a Samsungot vette most célba, de nem kizárt, hogyha később úgy tűnik, hogy más gyártók is a saját szoftververziójukkal blokkolják a többiek terjeszkedését, akkor ők is bekerülhetnek ebbe a perbe, vagy ha mondjuk az Európai Unióban ismét szabály születik, vagy valamiféle módosítás, a már korábban meghirdetett nagy szabadságra, akkor lehet, hogy tényleg mindenkinek ismételten kell alaposabban a szoftverén módosítani, és ez mondjuk talán pont az Apple-t fogja a legkellemetlenebbül érinteni.
És ha már arról beszéltünk, hogy milyen cikkeket érint majd ez a fejlesztés, valószínűleg a Nokia-t sokkal kevésbé, már csak azért, mert egyre inkább úgy néz, hogy el kell búcsúzzunk az okostelefonpiacon a Nokia márkanévtől. Ugye ezt egyszer már megtettük, és aztán mégiscsak visszajött a HMD Global jóvoltából, ugye ez egy kínai vállalat, ami gyakorlatilag megvette a márkanevet és forgalmazni kezdett Nokia márkanév alatt okostelefonokat, de a klasszikus ős Nokia, amivel szöget lehetett beverni, és diót lehetett törni, és a többi tudjuk a legendát, az elpusztíthatatlan 3310-esekről, az már egyszer meghalt, és hát most nagyon úgy néz ki, hogy még egyszer vége van a márkának.
Nem teljesen egyértelmű még a HMD Global kommunikációja arra, hogy mi is fog történni a Nokia márkanévvel, ami biztos, hogy az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában nem fognak új modellek érkezni ennek a régi patinás finn névnek a használatával, viszont még pont a finneknél, a dél-amerikai régióban, illetve Afrikában megtalálhatóak lesznek ezek a készülékek, illetve úgy tűnik legalábbis egyelőre, hogy a nyomógombos telefonjaik, a HMD által gyártott nyomógombos telefonok, meg sokszor klasszikus Nokia telefonok neveit viselik, vagy számolását viselik, azok még egyelőre a piacon maradnak, valamilyen formában újra és újra hozzányúl az ősi alapanyaghoz a gyártó, de az okostelefon területeken már abszolút a saját nevét szeretné öregbíteni, úgyhogy innentől kezdve HMD okostelefonokkal fogunk találkozni szinte mindenhol. A Nokia név pedig már őszintén szólva jó ideje csak egy felvett szép maskara. Akik viszont új életre kapnak, azok a Meta és azon belül is a VR területe ennek a vállalatnak, mert hogy többször hallhattunk már ugye korábban arról, hogy nagy terveik vannak a metaverzum kapcsán, nagy terveik vannak virtuális és kiterjesztett valóság kapcsán, viszont egy jó ideje már egészen csöndben volt a gyártó. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy végre valamit láttunk tőlük, láthattunk is legalábbis egy kis időre, egy egészen új termék irányt vett most az AR, ugye az a kiterjesztett valóság területén a vállalat. Van benne azért pár kötöttség, ami miatt nem biztos, hogy ezt holnaptól már élvezhetjük.
Gyakorlatilag a Meta Orion, amiről szó van, ez egy olyan augmented reality kiterjesztett valóság szemüveg, ami úgy néz ki, mint egy kicsit vastagabb keretbe oltott mondjuk azt napszemüveg, tehát nem feltétlenül tűnik fel elsőre, hogy azért ebben kijelző, érzékelő, hangszóró, és a többi van, tehát ebből a szempontból nagyon ügyesen oldotta ezt meg a Meta. 100 gram az egész eszköz, tehát tényleg valóban nem egy túlzottan bumszti dolog, semmiképpen nem úgy néz ki, mint egy virtuális valóság szemüveg, ami ugye fél arcunkat elfedi. Mondhatnám, hogy csinos, de azért annál egy kicsit bumsztip szemüvegről van szó, de természetesen át tudunk látni rajta, de közben mondjuk hozzáférjük a WhatsApphoz, érdekes módon egyelőre csak Meta, az érdekes módon természetesen idézőjelbe. Meta szoftvereket említett a vállalat, de hozzáférünk ezekhez, tehát van belül egy olyan megjelenítő, amin keresztül különböző extra adatokhoz jutunk, de akár videóhívásokat is indíthatunk a Meta Orionról. Másik érdekesség, hogy a virtuális valóságot sem hagyta szó nélkül a bejelentése kapcsán a vállalat. Jött egy új, mondjuk azt, hogy megfizethető, de mindenképpen a Meta részéről az eddigi legolcsóbb VR szemüveg, ugyanis itt a Quest 3S, ami akár már $300 is hazavihető lesz. Ez azért jóval-jóval az átlag árak alatt van, és egy picit a Quest 3-as szemüvegek, tehát a jelenleg futó csúcsmodellek árát is visszavette a vállalat. Ezzel jól látszik, hogy mind az AR, tehát a kiterjesztett valóság, ahol átlátszó a szemüveg, látjuk a külvilágot, mint pedig a VR területén még továbbra is ott akar maradni a Meta, és nem engedi el ezt a területet, de természetesen AI fronton is erősített ugye a Meta, a Llama 3.2-es nyílt forráskódú multimodális AI modellel, új hangok vannak az AI chatbotban, és lett egy Ray-Ban okos szemüveg is, ugye már elég régóta van kooperáció a Ray-Ban és a Meta között. Azért azt hozzá kell tenni, hogyha valaki most esetleg elkezdene félretenni az Orionra, hogy majd karácsonykor megvenni magának a Meta AR szemüvegét, akkor az még egyelőre tegyen le róla. Egy nagyon-nagyon látványos, de még egyelőre csak tech demo. Ha satszolni kéne, akkor azt mondanánk, hogy jövőre kerül a boltokba.